ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében vendégünk a Concord Értékpapír vezető stratégiája, Móró Tamás. Folytassuk akkor beszélgetést. Fókuszáljunk a magyar piacra, hiszen nagyon sok hallgató azért élénken érdeklődik a tőzsdei részvények iránt és a béten zajló folyamatokkal kapcsolatban. Az összes eddigi válságnál azért azt láttuk, hogy amikor az OTP kurzusa masszívan elindul lefelé, akkor egyre több olyan kisbefektető van, aki komoly fantáziát és értéket lát a részvényben, mégiscsak egy régiós proxiról van szó. Ti hogyan látjátok egyébként az OTP kilátásait, illetve a magyar piacon vannak-e kedvenceitek, amelyek közül érdemes lesz majd szemezgetni a következő időszakban?
Az OTP esetében tényleg a meghatározó régiós papír, sok esetben még nagyobb forgalomban, mint mondjuk az osztrák vagy a lengyel bank részvények, tehát tényleg nagyon fontos. Tulajdonképpen a külföldiek számára is ez a leginkább kereskedhető régiós termék, tehát a külföldi befektetők régióval és ezen belül Magyarországgal kapcsolatos szentimentje, hangulata az abszolút nem érhető az OTP felé irányuló befektetői pénzáramon. Ugye ez nem volt túl erős, érthető módon közel vagyunk a konfliktushoz, a háborúhoz, van orosz kitettség és az OTP-nek, ezek mind negatívan befolyásolták a papír megítélését. Ugyanakkor a hazai kamatpolitika és a likviditásbőség a bankrendszerben az egy nagyon jelentős kamatmarzsot biztosít az OTP számára. Mi azt gondoljuk, hogy ez olyan mértékű, ami egyébként kompenzálja az esetleges gazdasági lassulásból származó hitelezési veszteségeket. Egy nagyon jó szolid épített fel az OTP, és ráadásul most már 2023-tól, ahogy a horvátok belépnek az eurozónába, a banki mérleg főösszeg egy negyede már az eurozónából származik majd, ami egy kicsit gyorsulja, hogy akkor az OTP már egy ilyen, hát nem teljesen eurozónás bank, de azért már úgy nem teljesen magyar kockázat, egy diversifikált régiós portfólió, ami egy nagyon jó hír szerintem így az OTP jövője szempontjából, hogy egy ilyen nagy régiós lefedettséget biztosít egy olyan területen, ami azért valószínűleg jobban fog nőni az európai átlagnál hosszú távon. Úgyhogy szerintem az OTP jó szerint tud lenni, rövid távon az extra profit adók például negatívan érintik a jövedelmezőséget, de tulajdonképpen ezt meg is keresi az extra kamat marzson. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen érdemes OTP-t venni. Rövid távon a kilátások azért kevésbé biztosak, így tőkepiaci szempontból. És hát ugye, ha belegondolunk, akkor ezek a kétszámjegyű magyar hozamok, amiket most látunk, akár egy infláció követő kötvény, akár az egyéb ilyen kötvénykonstrukció, mindenképpen alternatívák a befektető számára. Tehát ugye egészen konkrétan, hogyha valaki vesz mondjuk egy devizakötvényt és visszafelezi forintra, vagy vesz egy infláció követő kötvényt, akkor magas kétszámjegyű hozamot tud elérni forintban mérve. Ugye miért vennék akkor OTP-t? Tehát, hogy igazából szerintem nagyon jó lenne, hogyha a magyar kamatszint elindulna a csökkenés útján. Furcsa hangzik ez, mert a banknak általában jó a magas kamat, ez egyfelől igaz, de másfelől meg a befektetők számára most van alternatíva az OTP-vel szemben. Tehát szerintem az OTP emelkedés beindulásához az szükséges, hogy Magyarország makrogazdasági megítélése kockázatai ne legyenek ilyen hangsúlyosak, legyen némi kamatcsökkenés, adott esetben legyen a háborúban valamilyen pozitív fejlemény, ezek együttesen, vagy akár külön-külön is tudnak segíteni az OTP árfolyamában. Én az év elejére még kevésbé vagyok optimista az OTP-t tekintve, de közép és hosszú távon viszont igen. A többi részvényt nézve, ugye ezek is fontosak, a MOL egy rendkívül alacsony állatáson forog, ugyanakkor látjuk azt, hogy a különadók, extra profit adók itt is jelentősen tudják befolyásolni azt, hogy milyen cashflow-t kapnak meg majd a részvényesek a nap végén. Ez mindenképpen nyomás alatt tartja az árfolyamot. Tehát nemzetközi mércével mérve van egy olcsó papír, de pont emiatt a befektetők azért inkább távolabb maradnak tőle. És azt gondolom, hogy ez valószínűleg meg is marad, tehát lesz lehet az OTP olyan MOL esetében is emelkedés, de itt azért mindenképpen kockázat. És azt van még egy másik kockázat, hogy mi lesz a barátság fiolajvezeték sorsa, lesz esetleg valamilyen fennakadása az orosz olajszállításokban. Ez azért mindenképpen ott van, mint kockázat. Ugyanakkor ugye ezen most a MOL-nak van egy extra nyeresége, ennek egy jelentős részét, túlnyomó részét extra profitadó formájában is be kell fizetnie, de ez együtt is keres ezen. Tehát fundamentálisan abban egy olcsó cég, így összefoglalva, ugyanakkor azért vannak kockázatok, amelyek adott esetben nem is a MOL-on múlna. A Richterről beszélve, neki az a szerencséje, hogy gyakorlatilag túlnyomó részt külföldi értékesítéssel bír, nem annyira függ a magyar makrogazdasági ciklustól, ilyen értelemben más jellegű részvény. Problémája igazából ennek a részvénynek az alacsony likviditás, tehát hogy nehezen lehet azért komoly tételt venni, vagy eladni ebben a részvényben. Emiatt szerintem egyre inkább óvatosabbá váltak ezzel a Richter-szorival kapcsolatban a befektetők, ugyanakkor historikusan mély árazáson forog. Úgy is fogalmazhatnék, hogy soha nem volt még ennyire olcsó a Richter, úgyhogy ilyen értékalapú befektetőknek azért azt gondolom, hogy elgondolkodtató a Richter vásárlás, bár most egy kicsit felszállt az árfolyam, tehát én inkább ilyen 8-8500 forint környékén gondolnám, hogy ez egy jó vétel lenne. És hát még jöhet új indikáció, például a sláger termék a karitazin szempontjában az amerikai piacon, tehát újfajta terápiás felhasználás, erről jöhet majd bejelentés, ami mindenképpen tudna az árfolyamon említeni. Hát, hogy még nagy papírokról beszélünk, akkor a Magyar Telekomot is meg lehet említeni. A kétszemegyű magyar forintos hozamkörnyezet mindenképpen negatív volt a részvény árfolyamára. A Telekom esetében két-három ilyen pozitív katalizátort lehetne látni. Az egyik a hozamok csökkenése érthető módon. A másik az lenne, hogyha a Telekom adóval kapcsolatos híráram az pozitívba fordulna, magyarul kilátásba helyeznék ennek a csökkentését. És hát ugye jön majd a részvény visszavásárlási aukció jövő nyár elején, és ilyen nyomott árfolyam mellett egyre több részvényt tud majd visszavenni a fő tulajdonos megbízásából a Magyar Telekom. Gyakorlatilag egyre több részvényt szív ki a piacról, tehát én azt gondolom, hogy ahogy telik majd az év, és közeledünk az aukcióhoz, ami váltan május vége, június eleje, pontosan még nem tudjuk, akkor érdemes lesz Telekomot venni, mert hogy rövid távon is lehet ebben egy extra hozam. Ez a 330 forint környék, ahol most vagyunk, azért összességében nem egy rossz szint, tehát én így gyűjtögetnék ebből a papírból, de itt is igaz, hogy a likviditás nagyon gyenge, tehát nagy tételt azért nehéz vásárolni. Alapvetően ugye a kisebb részvények esetében azért ez a hazai játékteret, tehát hogy külföldiek abszolút nem szoktak mozogni ezen a piacon, vagy csak nagyon ritkán. Nagyon sok nyomott árupapírt láthatunk, vannak növekedési sztorik, akár mondjuk egy kedvencünk volt az állami nyomda, látjuk most egy növekedési potenciál a Masterplus esetében is, pont szigetelési programok miatt, úgyhogy egyéb ilyen a tőzsdén lévő magyar holding vállalatok is nyomott árazáson forognak. Ezek szerintem mind-mind összefüggenek két dologgal, egyrészt azért a rosszabb magyar makrogazdasági várakozásokkal, másrészt pedig azzal, hogy azért nagyon magasak a forint kamatok. És csak visszatérve az előzőekre, hogyha 15-17%-os forint kamatot el lehet érni, ki lehet keverni, akkor azért nem annyira merészkednek a részvénypiacra a befektetők.
Köszönjük a beszélgetést Móró Tamásnak, a Concord Értékpapír vezető stratégiájának, és további szép hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
Robi, te elsősorban a hazai tőkepiacokon mozogsz otthonosan, illetve ezeket követett kiemelt figyelemmel. Milyen érdekességeket figyeltél meg, mik azok, amik a leginkább említésre méltóak az idei évből?
Próbáltunk is a fontosabb eseményekkel, cégekkel foglalkozni itt a prémium kategóriában. Hogyha megnézzük a vezető papírokat, akkor egyértelműen az látszódik, hogy a MOL és a Richter kivételével egyébként egy komoly árfolyam csökkenés következett be. Az OTP esetében én úgy láttam, hogy ez összhangban van a régiós bankszektornak a teljesítményével, tehát nem feltétlenül egy OTP specifikus problémáról van szó, hanem földrajzilag viselte meg az orosz-ukrán háborúnak a közelsége, illetve hát bizonyos extra intézkedések, ugye az látszik, hogy egyre több országban bankadón keresztül, valamilyen extra különadón keresztül próbálják még egyébként a költségvetési folyamatokat azt karbantartani. Tehát ezek a hatások, és az, hogy egyes hitelintézeteknél egyébként milyen orosz-ukrán kitettség van, ez befolyásolta leginkább az árfolyam mozgásokat, tehát itt egyértelműen az látszódik, hogy az OTP kurzusa az évnek egy jelentős részét a saját tőke érték alatt töltötte, hogyha egy részvényre vetítjük. Ez pedig hosszú távon, hogyha historikus folyamatokat nézzük, akkor egy kellő attraktivitást biztosíthat a jövőre nézve. És hogyha egyébként a másodvonalbeli papírok közül szemezgetünk, nevezzük ezeket közepes kapitalizációjú társaságoknak, akkor ott mindenképpen ki kell emelnünk az Alteónak a teljesítményét. Részvény az 2000 forint környékén mozgott még az év elején, vagy egy évvel korábban, most pedig ugye lényegesen 3000 forint fölött kereskednek a papírral. Ez egyértelműen az eredményrobbanási dinamikának köszönhető. Azt gondolom az elemzőket is komolyan meglepte az az EBITDA termelő képesség, az a profit termelő képesség, amivel a társaság az idei évet, vagy legalábbis az év első 9 hónapját azt zárni tudta, és ennek megfelelően az elemzői célárak is egyre inkább emelkedtek. Most a legfrissebb elemzői modellfrissítés az Erste-hez köthető, és itt 3790 forint egyébként a 12 havi célár. Ugye meg kell emlékeznünk a Masterplastról, amelyik az ősz során egy nagyon komoly tőkebevonást hajtott végre. Ugye ebben a Széchenyi tőke alapokat is meg kell említeni, vagy a High Ventures-t. Ugye összességében ez a tőkebevonás, ez megközelítette a 10 milliárd forintot, és ez további komoly építőipari beruházásokra adhat majd teret a társaság számára. Tehát valószínűleg a befektetők azok úgy ítélik meg, hogy továbbra is egy olyan sztorit tud kínálni majd a következő években, nem függetlenül persze a várható energiahatékonysági beruházásoktól, attól, hogy a szigetelőanyag piacon konkrétan milyen pozíciókkal rendelkezik a társaság, ugye itt hőszigetelésre, tetőfóliákra kell gondolni elsősorban, meg olyan új szegmensekre, amiben most készül majd belépni, vagy az elmúlt egy-két évben lépett be a cég. Érdekesnek ígérkezik egyébként a Waberers is. Az árfolyam stabilitását az adta az elmúlt időszakban, hogy egy nyilvános vételi ajánlat volt folyamatban. Ugye ez lezárult mostanra, és nemrég nyilatkozott nekünk a társaságnak az igazgatósági tagja, aki a kilátásokkal kapcsolatban továbbra is optimista volt, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy egyébként a cégnek az eredmény számai nagyjából hasonló szinten vannak, mint 2017-ben egyébként, miközben akkor talán emlékszünk rá, hogy 5000 forint körüli árfolyamon történt a tőzsdei bevezetés. Ugye ehhez képest most azért az árfolyam az valamivel meghaladja a 2000-2200 forintos szintet. Tehát itt is, hogyha az elemzői modelleket nézzük, akkor ugye sum of the parts módszer alapján, amikor az összes üzletágat, annak az értékét egymás mellé teszik, akkor azért az látszódik, hogy ezekben az üzletágokban, tehát a szállítmányozásban, ugye ez a nemzetközi fuvarozás, a kontrakt logisztikában, illetve a biztosító társaságban is külön-külön is egy jelentős érték van, amik összeadva azért egy jövőbeli növekedési pályát tudnak kirajzolni. És talán az utolsó cég, amiről beszélni szeretnék a hazai piac kapcsán, az Autovallis. Egészen elképesztő az, amit a társaság az első háromnegyed évben nyújtott növekedés tekintetében. Lényegében a tavalyi teljes éves profitot már érdemben meg tudták haladni, hogyha a számokat nézzük, akkor pedig az egy részvényre jutó nyereségük az 9 hónap alatt 17 forint fölé emelkedett, miközben nagyon sokáig volt az árfolyam, mert jelenleg is 90, illetve 100 forint között mozog. Tehát ez akár EV per EBITDA alapon, akár árfolyam nyereség